üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia, jó reggelt!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogyan nyitott ma a tőzsde itthon?
Egyelőre minimális elmozdulás látszik a budapesti értéktőzsdén. A Bux Index 0,3%-os emelkedéssel indította a napot, és a vezető papírok esetében is inkább felemásnak mondható a hangulat. A Richter 1,8%-os erősödését lehet kiemelni, mint ami elsősorban húzza felfelé az indexet. 8345 forintba kerülnek a gyógyszercég papírjai. A MOL 0,4%-kal 2644 forintra tudott erősödni. Közben az OTP 0,5%-os mínuszban van 9500 forinton, a Magyar Telekom pedig 297 forinton stagnál. A következő napokban várhatóan továbbra is a harmadik negyedéves gyors jelentési szezon határozza majd meg a hangulatot a magyar részvénypiacon. A héten érkezhet a Magyar Telekom és az OTP gyors jelentése is.
Lehet-e számítani bármilyen más fontos piacmozgató híre, akár a mai nap folyamán, akár a héten?
A mai nap a makroadatok szempontjából talán egy picit üresebbnek tűnik. A héten a legfontosabb a szerdán megjelenő inflációs adat lesz, ugye a KSH közli majd az októberi inflációs statisztikát, ami várhatóan még kismértékű emelkedést mutat a szeptemberi 20,1%-os értékről. Ez elsősorban a forintra lehet majd hatással.
Most hogyan alakul a forint árfolyama?
A forint is egyelőre minimális elmozdulással 0,1%-os erősödéssel kezdte a napot. Most 402 forint 15 fillért kell adni egy euróért, vagyis a múlt héten azért szépen belehúzott a magyar deviza, hiszen a 410 feletti szintekről lassan 400 közelébe erősödik vissza. A dollár most 404 forint 60 fillérbe, az angol font pedig 457 forint 80 fillérbe kerül.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A második negyedév rekordja után a harmadik negyedévben is kiemelkedő teljesítményt nyújtott a MOL. Az olajcég 1 milliárd 450 millió dollár, azaz nagyjából 580 milliárd forint kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredményt ért el, ami dollárban több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak. Arról, hogy minek köszönhető ez a jó teljesítmény, Farkas Dávid kérdezte Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét.
Az üzemanyagok ársapkája, illetve a különadók ellenére sem panaszkodhat a MOL menedzsmentje, és nem is teszik ezt, ahogy néztem a harmadik negyedéves gyors jelentést. Elsősorban a kiugró eredmény, tehát a tavalyihoz képest gyakorlatilag megduplázódott eredmény annak köszönhető, hogy a MOL továbbra is hozzáfér az olcsó orosz urál típusú olajhoz. Ez egy komoly versenyelőny a magyar cég számára. Ugye Magyarország mentességet kapott az orosz olaj embargója alól, és továbbra is tudja finomítani a MOL az olcsó orosz olajat, és ennek köszönhetően egyébként az üzemanyagok árstopján sem olyan jelentős a veszteség, mint ahogy az elsőre tűnne, és nagyrészt ez okozta a vártnál erősebb negyedévet a cégnél, és ezzel egyébként a menedzsment várakozásai is jelentősen feljebb kerültek a következő időszakra.
Összességében a magyar gazdaságra milyen hatása lehet annak, hogy a MOL gyakorlatilag fél éve szárnyal?
Természetesen a magyar gazdaságnak mindenképpen pozitív az, hogyha van egy ilyen cég, amelyik gyakorlatilag folyamatosan rekordot rekordra halmoz és termeli a pénzt. Más kérdés, hogy ugye anyagilag a magyar gazdaság ebből a különadón keresztül profitál elsősorban. Ugye a szektor különadó terhének nagyon jelentős részét a MOL fizeti be, ebből a költségvetés profitál, de ezt a különadót akkor is be kellene fizetni valószínűleg a cégnek, hogyha nem lenne ekkora profitja, hiszen amikor a nyáron mondjuk június-július körül a kormány döntött ennek a különadónak a kivetéséről, akkor mondjuk a mostani kiugró harmadik negyedéves eredményt még nem ismerhették. Ugye a jövőre nézve az lesz a kérdés, hogy mennyire fenntartható ez a kiugró eredmény, meddig tarthat a Brent és az Urál típusú olajfajták árának különbsége, illetve meddig férhet hozzá a MOL az orosz olajhoz, ami jelentős profitot jelent számára a finomításon keresztül.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A magyar Magyar Nemzeti Bank a piacfelügyeleti vizsgálatának lezárásáig azonnali hatállyal megtiltotta a Falcon Kereskedőház Kft.-nek, a Falcon Benefit Kft.-nek és egy magánszemélynek, hogy bármely az MNB engedélyéhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet végezzenek. Az említett társaságok, illetve a magánszemély együttesen mintegy 4-5 ezer hazai befektetővel léptek kapcsolatba, mondta az Inforádiónak a jegybank felügyeleti szóvivő helyettese. Sipos Ildikó kérdezte Nádra Ildikót.
A jegybank eddigi adatai alapján a Falcon Kereskedő Kft. És a Falcon Benefit Kft. Úgynevezett utalványvásárlási szerződést kötött számos befektetővel, és ebben arra vállaltak kötelezettséget, hogy amennyiben a befektető az általa féláron vásárolt utalványokat nem használja fel, ez esetben azok névértékét, azaz a befektetők által átadott összeg kétszeresét fizetik vissza, és ez jellemzően 3 hónap elteltét követően történik. Emellett egy úgynevezett utalványkezelési megbízás elnevezésű megállapodást is aláírtak, melyben a befektetők díjazás ellenében megbízták a társaságokat arra, hogy az általuk vásárolt Falcon utalványokat megőrizzék és kezeljék. A Magyar Nemzeti Bank rendelkezésére álló információk szerint ezeket az utalványokat jelenleg egyetlen szolgáltatónál sem lehet felhasználni, továbbá az utalványokra a befektetők jellemzően eleve nem is tartottak igényt. És ezért az MNB-nek oka van azt feltételezni, hogy az utalványokra történő hivatkozás csupán az engedély nélküli forrásgyűjtési tevékenység leplezésére szolgált. Mivel a 3 hónapra ígért 100%-os garantált hozam irreálisnak tekinthető, és ezért az MNB rendelkezésére álló adatok még annak a lehetőségét is felvetik, hogy maga a vizsgált konstrukció már eleve csalásra és piramisjáték szervezésére irányult.
Ebben a helyzetben a Magyar Nemzeti Bank bevon ebbe a vizsgálatba más szervezeteket is, például a bűnüldözést is?
Természetesen a Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Rendőrfőkapitányság gazdasági bűnözés elleni főosztályával is együttműködik, és a hatékony együttműködés jegyében az MNB által foganatosított helyszíni ellenőrzéseken már maga a nyomozóhatóság munkatársai is részt vettek.
Ez a feltételezett bűncselekmény mekkora összeget és hány magyarországi ügyfelet érint?
A vizsgált tevékenység rendkívül kiterjedt, és a már most beszerzett bizonyítékok alapján a társaságok, illetve a magánszemély együttesen mintegy 4-5 ezer hazai befektetővel léptek kapcsolatba. És ezért a Magyar Nemzeti Bank meghozta az intézkedéseit, ami azonnali hatályú tevékenységeltiltás, tehát a Falcon Kereskedő Kft.-t, a Falcon Benefit Kft.-t és a magánszemélyt bármely a jegybank engedélyéhez vagy regisztrációjához kötött tevékenységtől eltiltotta azonnali hatállyal. Ezen kívül a társaságok honlapjának működésével is fel kell hagyniuk. A Magyar Nemzeti Bank elrendelte ennek a végrehajtását, amit a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság szervez. Továbbá, ami nagyon fontos, hogy számos bankszámla zárolását is elrendelte a Magyar Nemzeti Bank, mintegy 2 milliárd forintot biztosítva az érintett társaságok, illetve a magánszemély tevékenysége okán esetlegesen kárt szenvedő befektetők későbbi kártalanításához.
Nádra Ildikót, a jegybank felügyeleti szóvivő helyettesét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsor támogatója a PVC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. 9 óra 17 perc. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy ismét megjelent a madárinfluenza Magyarországon. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiai együttműködést kötött az Óbudai Egyetem és a JET-tel. A mobil szolgáltató az egyetem területén 5G technológiát alkalmazó mobil kommunikációs hálózatot épít ki, valamint oktatási és munkaerőtoborzási területeken is együttműködik a felsőoktatási intézménnyel. Tájékoztatta az Inforádiót a JET-tel kommunikációs vezetője. Sipos Ildikó kérdezte Mészáros Attillát.
Alapvetően az együttműködés az 5G technológia körül forog. Ugye ezt lehet tudni, hogy az 5G technológia az, ami most az uralkodó trend, technológiai trend a mobilhálózatok terén, aminek az az érdekessége a más technológiákhoz képest, hogy közvetlenül a fogyasztókhoz a nagyobb internetes sávszélességet, a megbízható mobil internetes hozzáférést teszi lehetővé, de ezen túl az az érdekessége, hogy közvetve piaci szereplőkön keresztül, különböző iparágakon keresztül a későbbiekben vagy különböző szolgáltatások, különböző megoldások formájában jut majd el egyrészt a fogyasztókhoz, másrészt pedig az üzleti felhasználókhoz. Úgyhogy ezért van szükség arra a típusú együttműködésre is, amit most a Jertel az Óbudai Egyetemmel kötött. Itt nagyjából arról van szó, hogy kiépítünk az Óbudai Egyetem területén egy olyan 5G mobil technológiára épülő rendszert, ahol az egyetemnek a hallgatói különböző kutatásokat, fejlesztéseket, gondolkodásokat vihetnek végig az 5G technológia körül, éppen azért, hogy ezek aztán majd az előbb említett módon közvetlenül vagy közvetve eljussanak a felhasználókhoz. Másrészt pedig indítottuk velük együtt egy olyan képzést, ahol most már 50 hallgató vesz részt, és mi gyakorlati tapasztalatok alapján ezt a piacon az egyik nagy gyakorló cégként ilyen ismeretekkel tudjuk átadni azt, hogy hogyan lehet a technológiát használni, mit érdemes erről tudni. Röviden mindenféle olyan napra kész és a legújabb technológiára épülő információt át tudunk adni nekik, ami szükséges ahhoz, hogy megfelelő módon az MSC képzésben elvárható szinten képzésben részesüljenek ezek a diákok.
Van lehetőség arra is, hogy a képzést követően a diákok gyakornokként dolgozzanak a Jettelnél?
A hozzánk hasonló cégeknek mindig egy nagy kihívás, hogy a legújabb technológiák terén képzett munkaerővel rendelkezzenek, úgyhogy igen, az együttműködés az arra is vonatkozik, hogy azok a hallgatók, akik az egyetemen már tanulnak, és a későbbiekben ilyen területen szeretnének elhelyezkedni, akkor ezen a téren is mind a két fél számára megfelelő megoldásokat találjunk, úgyhogy röviden a válaszom az, hogy igen.
Mészáros Attilát, a Jettel kommunikációs vezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
2022 első fél évében még szárnyalt itthon a lakáspiac. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 161 ezer tranzakció valósult meg ezen időszak alatt. Érdekesség, hogy míg 2021 első fél évében a pandémia miatt a családi házak ára emelkedett 18%-kal, addig 2022 első fél évében már a panelek drágultak a legnagyobb mértékben, csak nem 20%-kal. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Székely Gábornét, a KSH főosztályvezetőjét.
2021-ben már a COVID előtti szinten volt a lakáspiaci tranzakcióknak a száma. 161 ezer ingatlanpiaci tranzakció adatait összesítettük. Ez azt jelenti, hogy kissé még meg is haladta a COVID előtti időszaknak a forgalmát a lakáspiaci forgalom. Ami a 2022 első-második negyedévét illeti, azt látjuk az eddig beérkezett adatok alapján, hogy nem lassult a lakáspiac, tehát a forgalom intenzitása a 2021 évi emelkedett forgalomhoz hasonló.
Budapesten továbbra is folytatódott az árak emelkedése?
Igen, az ország egész területén nőttek az árak, és a forgalom is ezzel párhuzamosan emelkedett. Ami a budapesti forgalmat illeti, komolyabb visszaesést tapasztaltunk a COVID első évében, tehát 2020-ban, majd utána egy gyorsabb visszaépülést is láttunk. Az árak azok az ország minden területén emelkedtek. 2021 elején, első negyedévében és 2022 első negyedévében is egy rendkívül gyors áremelkedéssel indított az év. Az első negyedév, 2022 első negyedévében 9%-os növekedést produkált a használt lakáspiac, kiemelkedő és nagyon gyors árnövekedésnek számít. 2022 második negyedévében egyébként továbbra is folytatódott, hanem is ilyen ütemben az árak emelkedése. Ekkor 6%-os növekedést láttunk a használt piacon, és 3%-osat az új lakások piacán.
Budapesten egy átlagos lakására mekkora volt, és ez az összeg mekkora mértékű eltérés 2021-hez képest?
Budapesten 43,4 millió forintba került egy lakás átlagosan, és ez 3 millióval több, mint 2021 év átlagában. A fajlagos ár az 692 ezer forintról emelkedett közel 800 ezer forintra, tehát itt is egy ütemes növekedést látunk. Ami még nagyon érdekes a budapesti lakáspiacon, az az, hogy a járvány után először a családi házak ára emelkedett gyorsan, 2021-ben 18%-ot tett ki ez a növekedés. 2022-ben azonban már azt látjuk, hogy a panelek felé fordult az érdeklődés, itt tapasztaltuk a leggyorsabb áremelkedést.
Az első fél év szárnyalása után mit hozhat a második fél év?
Ami a jövőre vonatkozó következtetés lehet, az elsősorban a hitelezési adatok alakulása segít abban, hogy a jövőre vonatkozóan következtetéseket vonjunk le. Ami itt fontos és kiemelendő az az, hogy a lakáshitelezésben egy fordulat történt 2022 első fél évében. A folyósított hitelek száma már csökkent, jól lehet még az összege az növekedett. Arról van szó tehát, hogy a hitelfolyósításban a növekedés már kifejezetten csak a folyósított hitelösszegek nagyságának a emelkedése miatt bővült, a hitelezési esetek száma azonban csökkent, és hogyha megnézzük ezt hitelezési célok szerint, akkor még világosabban látszik, hogy itt a használt lakás vásárlása folyósított hitelek száma radikálisan 26%-kal visszaesett 2022 első fél évében. Itt már egyébként a folyósított összeg is csökkent 5%-kal, és ez mindenképpen azt vetíti előre, hogy a lakáspiacon is hatni fog a hiteleknek a visszafogása.
Székely Gábornét, a KNSH főosztályvezetőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Több hónapos mentesség után ismét a madárinfluenza vírus jelenlétét igazolták két Bács-Kiskun megyei Luttelepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal szakemberei. Az érintett állományok és kontakt gazdaságok felszámolása már lezajlott, tájékoztatta az Inforádiót a Népi Országos Járványvédelmi Központjának igazgatója. Sipos Ildikó kérdezte Vajda Lajost.
Az, hogy a mentes státuszunk, amit nyáron szereztünk vissza az Állatégési Világszervezettől, tehát mikor elismert a mentes státuszunkat, az ezzel megszűnt. Az európai járványhelyzetet jelenbéve ez jósolható volt, mivel csak szeptember 1 óta Európa több országában, mintegy 121 néhány baromfi tartó gazdaságban, mintegy 700 vadmadárban kimutatták a madárinfluenza vírusát, és sajnos előbb-utóbb ilyenkor Magyarországot is el szokta érni, mint hogy 2020 óta minden ősz. Ez megtörtént. Most Bács-Kiskun megye 2 gazdaságában került megállapításra, 2 vízi szárnyas állományban került megállapításra a madárinfluenza. Ezen túl még ez a két település, Bugac, illetve Kiskunmajsa, de ezen túl még a járványügyi nyomozás úgynevezett kontaktgazdaságokat is beazonosított, tehát olyan gazdaságokat, ahova közös forrásból származtak szintén állatok. Ezek Tázláron, Bócsán, Jászszentlászlón kerültek beazonosításra. Ott is megtörténtek az állomány felszámolása, mint ahogy a kitöréssel érintett állományok is felszámolásra kerültek. A kontagazdaságok is felszámolásra kerültek már. Több településen egy időben jelent meg a vírus. Éppen ezért a felállított korlátozásra taló területeket is úgy határoztuk meg, hogy nem csak a minimális 10 km sugarú köröket rajzoltuk meg, hanem nagyobb területeket határoztunk meg, ezzel is megpróbálva megakadályozni a járvány továbbterjedését.
Ilyen esetekben, amikor fölbukkan a madárinfluenza egy-egy megyében vagy egy-egy területen, akkor el kell rendelni a baromfik zárva tartását is?
Ez az egyik intézkedés, hogy a baromfik zártartását el kell rendelni. El is rendeltük mi is, az országos fajtos határozat kijött erről is. Ez nem csak az érintett megyére vonatkozik, hanem Magyarország úgynevezett magas kockázatonak beazonosított területére, ugyanis egy kockázatértékés alapján Magyarországot besoroltuk az egyes közigazgatási területeket madárinfluenza szempontjából bizonyos kockázatúnak, és az úgynevezett magas kockázatú területeken elrendeltük a kereskedelmi állományoknak az kötelező zártartását.
Vajda Lajost, a Nébih Országos Járványvédelmi Központjának igazgatóját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban Beke Károly, a portfólió elemzője. Szia ismét!
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi történt a budapesti tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Tovább javult a hangulat a részvénypiacon, a Bux Index 0,9%-os emelkedésben van. Ez továbbra is elsősorban a Richter papírjainak köszönhető, melyik 2,3%-kal 8380 forintra erősödtek, de a többi blue chip is jól kezdte a napot. A Richter egyébként hajnalban közölte a harmadik negyedéves gyors jelentését, tehát van oka a kiemelkedő erősödésnek a gyógyszercég esetében. Az OTP árfolyama 9616 forintra emelkedett, ez 0,7%-kal haladja meg a péntek délutáni szintet. A Magyar Telekom 297 forinton stagnál, míg a MOL 0,2%-os pluszban van most 2640 forinton.
És milyen helyzet most a forinttal? Hogyan alakul az árfolyama?
A forint is erősödött az elmúlt percekben, így a 400-as szint alá is benézett már az eurójegyzése, most éppen 400 forint 15 fillért kell adni egy euróért, ez 0,6%-os forint erősödést jelent. Különösebb hír nincsen mögött a jelentős forint erősödés mögött, úgy tűnik, hogy a befektetők kedvezően fogadták azt, hogy továbbra is 18%-on hagyta az irányadó kamatot ma reggel a Magyar Nemzeti Bank. Nem tudni, hogy meddig tarthat a forint erősödése, de a 400-as szint az egy komoly lélektani határ lehet a következő órákban.
Köszönöm, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Otthon a sportban, otthon az üzletben. A műsort támogatta a PwC Magyarország.